Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Amen. Hallgassátok meg a lekciót, amit írva található Pál apostolnak a Filippibeliekhez írott levelében, a második fejezetben, a 12. verstől 18. versig foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Istenünk igéje Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből, a második fejezetből, 12. verstől 18. versig szól hozzánk. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fethetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Ha az élet igéjére figyeltek, ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Sőt, ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért, bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, hogy az öröm köt össze bennünket az apostollal, hiszen ő örül, hogy Krisztust hirdethette. És köszönjük, hogy Istenünk, hogy mi is megismerhettük Krisztusban a te örömödet. Add meg nekünk, hogy a mi békességünk, a mi engedelmességünk, a mi életünk ezen az alapon tudjon növekedni. És köszönjük, hogy hívogatsz bennünket, vonzod a mi életünket, és tanítasz bennünket arra az útra, amelyen járnunk kell. Kérjük azt, hogy mi is tudjuk azt a munkát, amit elkezdtél bennünk, a magunk módján segíteni, akaratunkkal, szándékunkkal, azzal, hogy nem vonjuk meg magunkat tőled, hanem keressük a veled való találkozást. Így kérjük, hogy ez az Isten tisztelet legyen egy ilyen alkalom, amikor veled találkozunk, a te jelenlétedben vagyunk együtt, és kérjük, hogy egyenként öleld át a mi lelkünket, szívünket, te tudod, hogy honnan érkeztünk, mi foglalkoztat bennünket, látod életünknek próbáit, nehézségeit, te adj gyógyulás nekünk, add, hogy teljessé váljon az életünk. Jézus nevében kérjük tehát, légy jelen közöttünk. Amen. Máté evangéliumából a 6. fejezetből a 10. verset olvasom. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Foglaljon helyet a gyülekezet. Bőjt időszakában vagyunk, most már itt van virágvasárnap előttünk, és a nagy hét eseményei. Úgy gondoltam, hogy egy kicsit nézzük meg ezt a legyen meg a te akaratod igét, és gondolkodjunk el ezen. És szerintem az ige hirdetés után is lényegében feladatunk van, mert minden kérdésre nem fogunk választ kapni, mert elég nehéz kérdés a legyen meg a te akaratod. Úgyhogy azt szeretném mondani, hogy mindaz, amit elmondok, az gondolatébresztő. Nem kész válaszokat hoztam, hanem inkább útravalót, ami azt jelenti, hogy mindenkinek a saját útján kell egyrészt egyénileg is a válaszokat megadnia, vagy megtalálnia, de ezek talán segíthetnek. Mit is jelent az az akarat? Ugye talán ez lenne az első kérdésünk, hogy legyen meg a te akaratod. Mi az, hogy akarat? Ugye tisztázzuk az alapvető fogalmat. Ugye akaratnak nevezzük azt a képességet, amely a kitűzött cél elérésére irányuló tudatos törekvést jelent. Ilyen értelemben láthatjuk, hogy az ember is akarattal van teremtve. Ugye mi is Isten képmására, illetve Isten is olyan személyes Isten, akinek van akarata. Tehát van kitűzött cél a mi életünkben is, és úgy láthatjuk, hogy Isten számára is vannak célok, amelyeket ő kitűzött. És van az elérésre irányuló törekvés is ebben a világban, mind Isten részéről, mind az ember részéről, és ez egy tudatos dolog. Tehát Isten akarata, megnyilvánulása tudatos, számon tartja a dolgokat, és nem véletlenül, nem adhok módon irányítja a teremtést is, mint ahogy láthatjuk, hogy eléggé passzolnak a dolgok, és hogy működik, amit Isten alkotott. Ez is az ő akaratának a megnyilvánulása. Illetve ha önmagunkra is nézünk, az ember is a maga nemében egy tökéletes lény. Még annak ellenére is azt mondjuk, hogy ó, milyen az ember, hogy hát milyen sok gyarlóság van bennünk. De talán pont azért is tökéletes, mert az erőtlenség is megnyilvánulhat, meg az erő is. Hát ennek is megvan a maga gazdagsága. Tehát akkor az akarat, az azt jelenti, hogy van valami tudatos elhatározás, egyrészt Isten részéről, van egy szándék, van egy kívánság. És a másik része ennek az akaratnak talán az lehet, ahogy így imádkozunk, hogy legyen meg a te akaratod, majd aztán ebbe mennék bele, hogy ez olyan, minthogyha ugye valaki valamit nekünk előír, és annak mindenképpen úgy kell lenni, nem? Egy kicsit azt érezzük, vagy amikor azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, akkor hát ezt nem könnyen mondjuk ki, és itt ugye van egy feszültség bennünk. Most egy kicsit néhány gondolatot még hozzá téve, ugye hogy szoktuk használni ezt a, vagy mi az, ami kapcsolódik még fogalmi szinten az akarathoz, néhány kifejezés. Akarat erő. És szoktuk mondani, hogy én akarok valamit, csak hát nem tudom megcsinálni. Ugye az akarat önmagában véve nagy dolognak tűnik, hogy akarjuk, nagyon akarjuk, de ha nincs mellé megfelelő erőnk, akkor nem tudjuk véghez vinni. Tehát akaraterő azt jelenti, hogy képességünk van arra is, hogy az akaratunkat érvényesítsük. Na, Istennél is láthatjuk ezt, hogy ő nem csak akar, hanem érvényesíteni is tudja az akaratát, és meg is tudja valósítani. Itt akkor mindjárt ugye egy problémával állhatunk szembe, akár ha végignézzük az életünket, hogy nem mindig volt pozitív az akarat. És ettől is talán érezhetünk egyfajta félelmet, mert azért mi tapasztaltunk olyat, hogy valaki nem jót akart. Vagy akár saját magunkban is felismertük ezt, hogy akartunk valamit, és nem lett jó. Tehát önmagába véve, ugye az akarat, az még nem biztos, hogy jó irányba is megy. Például, ha valaki akarnok, tehát mindenképpen meg akarja mondani minden helyzetben, hogy mi legyen. Ugye önző vagy makacs természetű ember, aki törtet, érvényesíti minden szinten az ő akaratát, irányít, manipulál, meghatároz másik ember életét, és ott egy akaratról van szó, amit ő ugye szeretne. Vagy a másik dolog, amikor az akarat nem túlteng bennünk, hanem az, amikor nincs bennünk elég akarat. Amikor csak akaródzik valahogy éppen, vagy nem akaródzik nekem ezt éppen megtennem, végiggondolnom, belátnom, cselekednem, ugye, vagy bocsánatot kérnem, vagy bármi, akkor nem, nincs hozzá kedvem, ugye szoktuk mondani. Tehát akkor egyrészt az akarat is valahol érzelmekből is fakadhat. Nem csak egyfajta tudatosság, hogy én valamit szeretnék, hanem amögött azért érzelmek is vannak. Az érzelmi állapotom is meghatározza, hogy mit akarok, és éppen mit nem. Aztán szoktuk azt mondani, hogy akarva akaratlanul történik, tehát mintha véletlenül ösztönösen történt valami, vagy nem szándékosan, ösztönszerűen véletlenül történt. Vagy a másik, hogy akarattalanul, tehát nem gondoltam, de ezt is már ugye előbb mondtam, tehát elhatározásokra, tettekre képtelenül, önkéntelenül hajtunk végre valamit, aztán később gondoljuk. És itt az nagyon fontos az ember teremtésénél, és egyrészt ugye a bűneset, amiről sokat beszélünk, hogy az alapvető hogy miért is történhetett meg, ugye föltesszük ezt a kérdést, Isten hogy engedhette meg, és akkor ott jön be az a nagyon fontos, ami megint az akarattal kapcsolatos, hogy nekünk szabadságunk van. Tehát valamilyen akaratszabadságunk van. Tehát én akarhatok mást is, mint Isten. Vagy mást is akarhatok, mint amit éppen nekem mondanak és szeretnének. Az én akaratom az alakul, és én dönthetek másképpen. Tehát az a lehetőség, az akaratszabadság, az a képesség, hogy belátásunk szerint dönthetünk. Ahogy én látom, úgy fogok dönteni. Meghallgathatok másokat is, de nem feltétlenül azt szerint fogok eljárni, mert szabadságom van ahhoz, hogy hogyan akarjak, hogyan valósítsak meg. És ehhez képest ugye a másik felfogásom pedig az, hogy idealista módon is lehet fölfogni ezt, hogy én annyira szabad vagyok az akaratomban, hogy nekem aztán nem számít, hogy milyen a környezet, vagy ki mit mondott. Ugye az én akaratom az független a környezeti hatásoktól. De ezt persze tudjuk, hogy nem így van, de lehetnek esetek, amikor talán alkalmazzuk ezt, és nem függ. Tehát ha így megnézzük, akkor nagyon sokszor foglalkozunk ezzel az akarattal, vagy megjelenik a nyelvünkben, vagy például ugye a nem akarásnak nyögés a vége, kifejezésünk is, mutatja azt a tehetetlenséget, ahogy az ember sodródik, és aztán a végén ugye szenvedésre jut, vagy ami nem megy, azt nem kell erőltetni, és erre paralel ugye nem erőszak a disznótor, vagy ami hajolni nem akar, annak törnie kell. Itt is mondjuk ez azt jelenteni, hogy akkor én valamit nagyon nem akarok, pedig az nagyon jön, és egyszerűen képtelen vagyok arra, hogy engedjek, és együtt akarjak azzal a helyzettel, vagy amire ugye most már az utam vezetne, és akkor törik az élet. És akkor jön ugye ez a nagy nehézség. Ez azt is jelenthetné, hogy az ember az akaratával nagyon önálló, és amikor megtapasztalja a saját akaratát, az egy hihetetlen nagy élmény neki. Hát egy kisgyermek is, amikor először felfedezi azt, talán még nem is annyira tudatos, de hogyha ő sír, akkor megmozdul körülötte a világ. Vagy ahogy az édesanyjára néz, vagy ahogy kommunikál vele, előbb-utóbb felfedezi, persze még nem tud beszélni, de már hogy az akaratomat hogy tudom én átvinni és megmutatni, hogy tudok én hatni a világban. Ez mindenképpen egy nagyon misztikus és lelki tapasztalat, amely az ember létünknek egy fontos része, és ha ez nem fejlődik ki, akkor ugye nagy baj lesz, és ennek mindenképpen ki kell fejlődnie. Aztán a Szentírás beszél arról, hogy a tanítványok például egy akaraton voltak, együtt a pünköskor, és egy akaraton, egy szívvel, egy lélekkel voltak együtt, és akkor árad ki az ő életükre az Isten lelke. Jó? Tehát az akarat nem mindig egyezik a cselekedettel, vagy néha feszültségben is van. Egyrészt azzal, hogy akarunk valamit, de mégsem cselekedjük. Másrészt pedig ugye lehet, hogy a cselekedeteink nincsenek összhangban azzal, amit igazából akartunk, ilyen is előfordul. Hogy úgy cselekszünk, hogy az akaratunkkal és a belső meggyőződésünkkel nem egyezik, hanem feszültségben van, mert mi igazából más gondolnánk, más szeretnénk, és vannak olyan nehéz helyzetek, amikor ebbe belekerülünk, illetve lehetnek, most azt mondom, látszólag közömbös helyzetek, mert a iskolában nem akarok beülni a padba, nem akarok tanulni, azért mégis beülök, ugye? Tehát vannak helyzetek, amikor úgymond alá kell rendelnem az akaratomat, és ebben az esetben ez nem annyira nagy baj. Mert ugye nem volt kedvem iskolába járni, akkor ugye úgy is élhettem volna, hogy soha nem megyek el. De mégis ugye alárendeltem ebbe az esetben az akaratomat. Tehát néha kell engednünk annak, hogy föl kell ismernünk, hogy az akaratban is különbséget kell tennünk, hogy mikor engedünk és mikor nem. Jó, hát ez egy nagyon távlati dolog volt, de akkor most nézzük meg ezt a legyen meg a te akaratod kifejezést. Hogy itt ugye ez egy kérés. Az imádságunkban ez egy kérés, hogy legyen meg a te akarat. Ez nem egy parancsoló mód. Sőt, Isten sem parancsolja nekünk ezt most így direktbe, hogy már pedig az én akaratom legyen meg. Nem tudom, érzékeljük-e az imádságnak ezt a megengedő és beengedő légkörét, hogy úgy hozza be az isteni akaratot, hogy mi igazából kérjük ezt, már ebben van ugye a nehézség, hogy pont mi kérjük, akiknek hát ez talán éppen a legnehezebb lesz, hogy Isten akarata legyen meg, de mégis az, hogy kérjük az Istentől, ez nyitja meg nekünk azt a helyes utat, amiben mi meg fogjuk találni az életünkben erre a nagy kérdésre a választ, ami végül is nagy kérdés az embernek, hogy mi az, amit akarjon, milyen irányba menjen az élete, illetve még az is kérdés, ugye, hogy Isten mit akar az életemmel, hogy hol van az én helyem. Tehát akkor így nézzük, hogy legyen meg a te akaratod, ez nem kényszer alapon működik. Tehát ezzel Isten nem kényszeríteni akar bennünket, és ez az imádság sem azt akarja, hogy ez kényszer legyen a számunkra. Ezt szeretném aláhúzni, mert akkor már nagyot léptünk. Hogyha amikor Isten akaratáról beszélünk, akkor egy kicsit lehántjuk ezt a dolgot, és nem úgy viszonyulunk hozzá, mint egy kényszerhez, mert ha nem, akkor nem tudom, mi lesz, ha pedig igen, akkor is. De mind a kettőtől tudunk félni. Ha nem engedelmeskedünk Isten akaratára, akkor megint félhetünk, ha meg Isten akar valamit, és mi meg azt, akkor meg attól fogunk félni. Tehát csapdában van az ember. És akkor ott van ugye az a helyes út, hogy mégis az Istennel együtt tudunk munkálkodni. Ebben a kérdésben, vagy ebben a kérésben benne van az, a tisztelet egyrészt az Isten iránt, és benne van az, hogy kicsoda az ember. Mert ez azt jelenti, hogy az ember nem Isten marionett bábúja. Tehát nem automatizmus működik. Isten nem úgy alkotta, hogy beszéltünk az akarat szabadságáról is. Nem automatikusan hajtja végre Isten akarat, tehát Isten gondol egyet, és az ember pedig megteszi. Nem így működik. Ezért kéri az ember, hogy legyen meg az ő akarata, vagyis, hogy ismerje ezt föl. Maga számára kéri ezt, hogy ebben tudatos legyen. Illetve Isten is tudatosítsa benne, hogy mi az az út. Másrészt pedig azt is láthatjuk, hogy ha így kérhetjük, akkor Isten nem egy despota úr, aki keresztül viszi akkor is az akaratát, most értjük ezt a dolgot, hanem ő vele lehet ezzel az akarattal együtt menni, és lehet ezt vizsgálni, kutatni, és Isten is, most azt mondom, tehát ő nem változik, de számtalan helyen van a Bibliában, ahol változtatott a tervén, szándékán, akaratán és megnyilvánulásán. Tehát Isten sem az ember bábja, ez is benne van ebben, hogy amikor azt mondom, hogy legyen meg a te akaratod, elismerem, hogy én nem befolyásollak téged. Sőt, azt is elismerem, hogy nem is akarlak téged ugráltatni, és nem akarom én neked megmondani, hogy most mit csinálj az én életemben, vagy mások életében. És a kettő között áll valahol a kérés, tehát itt van az egyensúly, hogy én nem vagyok egy bábú, és Isten pedig nem egy olyan úr, aki úgymond, nem tudom, valami zsinegen mozgat bennünket, és mindenképpen azt kell tenni, amit ő mond. És ez olyan, mint egy simpár, ami haladhatunk. Ha bármelyik hiányzik, tehát akkor nem tudjuk igazából jól ezt megélni. Tehát ebben a kérésben, mintha benne lenne az, hogy valami felegyenesít, valami erőt ad és tartást ad nekem, hogy van Isten, aki akar, de van, ami meghajlásra indít engem, mert fölismerem azt, hogy az Istennek az akarata mégiscsak nagyobb, mint az én akaratom. Tehát van benne önérzet is, vagy helyes, hogy ki vagyok én, aki Isten akaratát kérdezhetem, és van benne egy, hogy de ki vagyok én, mert Isten nagyobb nálam. Tehát helyet ad a reménynek is, amikor azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. Ebben van egy pozitív reménység. Hogy én azt remélem, hogy Isten, aki mennyei atyám, annak az akarata, amikor kérem a magam számára, az mégiscsak jó lesz. Tehát van benne egy pozitív végkicsengés. De azt is láthatom, hogy bizonyos illúzióktól szabaddá kell, hogy váljak. Mert ez az akarat, ez lehet, hogy ki fogja tisztítani az én életemnek a különböző pontjait, amiben az én akaratom, elképzelésem, vágyaim, meg nem tudom, ütközni fognak. De én már mintha felkészültem volna erre, hogy lesz ilyen, és nem fogok megsértődni. Nem fogom becsapni az ajtót, hogy Istenem, ezt te nem akarhattad. Vagy miért így történt? Hogy az események mögött akár látok egy olyan Istent, akivel nem tudok közösséget vállalni. Tehát ad egy örömöt is, és úgy mond olyan értelemben, hogy talán egy megnyugvás, egy elfogadás, bár nem tudom még, hogy mit hoz, de feloldódik egyfajta ijegység. Az emberek nem szeretnek foglalkozni talán Isten akaratával, vagy túl nehéz falat, mert honnan tudjuk azt, hogy mit akar Isten. Másrészt pedig belebonyolódnak ebbe a kérdésbe, és talán éppen a félelem miatt, az ijegység miatt lebénul ezen a területen az életünk. És ha így nézzük, az akarat kérdése az életünkben lehet, hogy sebeket kötöz, mert adott pillanatban az, hogy megbékélek az Isten akaratával, és fel tudom ismerni az életemben, hogy mi az, begyógyulhatnak az életemben a miértek is. Ez nem azt jelenti, hogy minden miért meg tudom esetleg a választ adni, de azt a tudatosságot, vagy azt a többet megérzem, hogy Istennek még a rosszon keresztül is, még a nehézségeimen keresztül is van formáló akarata, és az a lényeg, hogy én ebben benne vagyok, és van értelme, úgymond a létemnek, még a nehézségeim ellenére is, ez bekötözheti az én életemet, illetve meggyógyíthatja. De másrészt viszont azt is érzékelhetjük, hogy fájdalmat is okozhat, ugye? Mert így történt, vagy ez történt velem. És ott meg szembe kell nézzek ezzel az érzéssel, fájdalommal, azzal, ami én vagyok. Ennek a kettőnek valahogy együtt kell lenni, mert különben az ember elfojtja magába. Vagy könnyen elintézzük, és közben sírunk, és dúlunk, fúlunk, meg nem tudom mi, és lenyeljük a békát, de egy adott pillanatban kijöhet, vagy úgymond a simpáron, ahogy elmondtam, hogy van az ember, aki ugye nem marionettbábú, és van az Isten, aki egy tudatos lény, aki a szerető mennyei atyánk, és ott van az életünk, amiben ugye sok minden történik velünk. És ezt a kérdést nekünk kell ugye megélnünk, megtusakodnunk, és az Istennel való kapcsolatban is a válaszokat megtalálni. Tehát ez a két oldal akkor összetartozik, és ezek az ellentétpárok, amiket mondtam, felegyenesít, de mégis meghajlásra késztet. Na, hol hangzik el akkor ez a mondat, hogy legyen meg a te akaratod? Hát, hogyha azt mondom gyakorlati értelemben, akkor hangzik el, amikor az ember ezt a saját belső szobácskájába vagy lelkébe ki tudja mondani. Ezt általában nem szoktuk nagy dobra verni. Majd ritka az, amikor valaki kiáll és belekiáltja a világba, hogy legyen meg a te akaratod. Ezt az ember belsőleg mondhatja ki, és azonosulhat vele, már többen is azonosulhatnak vele, és egyszerre több ember is felismerheti ezt. És akkor látjuk, hogy az akarat, vagy az Istennek az akarata, mint egy erő is megnyilvánul, hogy én is felismertem más is, és mi többen felismerjük, és egy akaraton tudunk most az Isten akaratában is lenni, ugyanazt látjuk meg. De úgy is lehetséges, hogy egyen-egyenként mozdulunk meg ezen a téren. Tehát mondhatom azt, hogy ez a legyen meg a te akaratod, ez arra is szól, hogy fölismertük azt, hogy a világban élünk, a saját életünkben élünk, szorításban vagyunk, sokfajta akarat van, és végre rájöttünk arra, már legalábbis Jézus rá akar vezetni, hogy van egy isteni akarat. És ez még lehet egy mentőv. Mert most gondoljuk be, a saját akaratom dobál ide-oda, nem tudom, a hozzátartozóim, vagy egyéb hozzám tartozó embereknek is az akarata, akkor a világban levő tendenciák, meg mindenféle hatások és erők, azok mind valahol akarat, megnyilvánulások, és akkor van egy isteni akarat. És ekkor ismerhetem azt föl, és ebben van a Krisztusi útnak az előnye, hogy az akarat és az erő Jézusnál a bölcsességgel, az isteni szeretettel is, megértéssel, és az isteni jobbítás szándékával párosul. Tehát Isten akaratát mindig ezen keresztül láttatja Krisztus. Lehet, hogy vannak fájdalmas szembesítések, de mindig megadja, most azt mondom, a menekülés útját, vagy a teljessé válás útját Isten. Mert az ő akarata nem céltalan. Nem az, hogy valamit összetörjön úgy bennünk, hogy utána ne tudjunk fölkelni. Hogy ne legyen értelme annak, ami történt. És pont ez a nehézsége, az élet értelmének keresése, vagy az Isten akaratának és értelmének ugye a keresése az ember számára, ez egy nehéz, fájdalommal teli, de mégis fontos feladat. Aztán azt is láthatjuk, hogy különböző érdekek feszülnek egymásnak, egymással szemben is, és sokszor a legjobb szándékunkkal is lehet, hogy nem tudtunk célhoz érni, és értelmetlenné váltak helyzeteink, de pont ezekben is, amikor kifutunk így, jó szándékból, jót akartunk, és abban fáradtunk el, erre is egy nagyon jó, amikor megérkezünk, mert amikor a káosz elkezdene bedarálni bennünket, mert mi képviseltük mondjuk a jót, akkor a személytelen erők elkezdenének sodorni bennünket, mert belefáradunk, akkor fölismerjük, hogy van itt valami akarat, ami azt mondom, hogy független az én akaratomtól. És ez milyen jó? Mert ha csak addig akarna Isten bennem, ameddig én akarom, az megint egy csapda lenne. Tehát akkor ott van Isten akaratában az, ami felülhaladja az érzékelésünket és a mi akaratunkat, és most ezt pozitívan szeretném mondani, hogy milyen jó, hogy felülhaladja. Ez nagyon jó. És úgy tudjuk fogadni a világot, ahogy van, most ilyen értelemben, tehát úgy tudjuk szemlélni, és nem kegyesen kapitulálunk, hogy az Isten akkor olyan bölcs, hogy mi úgyse tudjuk ezt felfogni, és akkor jó, lehúztunk rólad, mi úgyse érthetjük, és nem is kutatjuk ezt. Ne ez legyen, ez a legyen meg a te akaratod. Mert ez olyan, mint hogy hát, ha már úgyis mindegy, akkor legyen. Mert akkor az olyan is. Abban nem lesz tudatosság, nem lesz fejlődés, nem lesz gyógyulás. Ott talán inkább megkeseredés van. És ami bölcsességnek tűnhet, ugye az mégis csapdává válhat. Tehát akkor Istennek célja van velünk, és célja van, úgy néz ki a világgal is, annak ellenére, hogy ebben a világban nem mindig csak az ő akarata érvényesül. És ezért is fontos ez a legyen meg a te akaratod. Mert annyifajta hatás ér bennünket, sorsunkat, életünket, körülmények, és mi is, ahogy szőjük a saját életünk szálait, és ahogy kapcsolódunk, ez egy hihetetlen nagy útvesztő tud lenni. És ebben az útvesztőben meg kell találnunk azt a fonalat, amelyen keresztül ki tudunk jönni a labirintusból, és nem reked meg az életünk. Tehát ez jelenti azt, hogy legyen meg a te akaratod. Hogy mint azt mondom, hogy most egy sötét helyen gyújtsanak világosságot. És én kérem ezt a fényt. Lehet, hogy annyi ez a fény, hogy mindig csak egy lépést látok előre. De ahhoz az egy lépéshez legyen meg a hitem, az erőm. És ehhez tudjam azt, hogy a te akaratod több az enyémnél, és úgymond támogatni fog, és mi együtt tudunk ebben, mert kérem, akkor olyan, mintha beleegyeztem volna. Igen, én akarom ezt megismerni, felismerni. És itt jön egy másik gondolat, ami nagyon fontos, hogy mi, ugye ez volt, hogy mi irányítói lennénk akár az isteni akaratnak, vagy befolyásolói, vagy elszenvedői vagyunk az isteni akaratnak, vagy az eseményeknek, illetve más akaratoknak. És itt most egy érdekes kifejezést, vagy számomra érdekes fogalom. Azt tudnám mondani, hogy meg kell élnünk az életet, itt vannak érzelmek, érzések, és benne vagyunk. De amikor Istennel együtt járunk, akkor egy másfajta állapot is lesz, amit tanítványságnak is mondhatok, hogy tanulom ezeket a dolgokat. Másrészt pedig tanú vagyok. Tehát ezt olyan értelemben mondom, hogy végig fogom nézni, a saját életem eseményét én is alakítom, és az Istennek az akaratát is szemlélni fogok. Én tanúja leszek annak, hogy milyen az Isten akarata, és mi fog velem történni. Miért fontos ez? Mert a tanú tudja, hogy vannak dolgok, amelyek megtörténnek. lehet, hogy ő is bele tud avatkozni, és van neki esélye, hogy változtasson, azt az Isten akarata meg fogja mutatni. De vannak dolgok, amelyeket nem tud megváltoztatni, azt pedig el kell fogadnia úgy, hogy ő tanul. Tanulja annak, ami történik. És ez már egy kicsit segítség lehet nekünk, hogy amikor mi foggal, körömmel valamiért nagyon harcolunk, hogy van valami nagy baj, vagy amit akarunk, és ha nem megy, hogy akkor mi megvalósítói voltunk, és hirtelen nem találjuk magunkat. Akkor jön be a tanú szeret. Nem mondja Isten, hogy eleve mondjunk le, de azért tudnunk kell ezt, hogy mi megélünk dolgokat, és nem mindent tudtunk megváltoztatni, ez fájdalmas. Sőt, azt is láthatjuk, ez is még talán fájdalmas, bár ez is egy titok, és nem tudunk, hogy Isten sem tudott mindent megváltoztatni. Egy csapásra, hogy akár nézzük Jézus történetét. Itt volt Jézus, az Isten fia. Tanított, prédikált, ott gyógyította az embereket, megváltozott minden ember. Eljutottak arra, amiről Jézus beszélt. Ott volt az isteni akarat tökéletesen. Megnyilván, és mégsem. Akkor mondhatjuk, Isten sem tudott, mert hát van más akarat is. Tanúi voltak Jézusnak. Végignézték. Tanúi voltak, ami történt. Mint ahogy az apostolok is. Tanúi voltak, és elmondták. Tehát nem mi jobbítjuk meg a világot, de reménységet találhatunk ebben a tanúságban. És ott van valahol ezáltal a szabadság érzése nekünk, hogy a tanú, és akkor ezt mondom, a szabad. A tanú, aki tudja, hogy ő ki és meddig terjed az ő területe az életében, tudatos, megéli, még cselekedhet is, de azt is felismeri, hogy vannak dolgok, amihez nem tud hozzányúlni, és nem tud elvenni és hozzátenni belőle, azt pedig tanúsíthatja, vagy megéli, hogy ez így volt. És végigélem, végighordozom magamat, másokat, és amennyit lehet segítek, illetve az isteni tudatosságot képviselem. Tehát tanul lesz. Mit jelent az isteni akarat akkor? Tudatosabb leszek az Isten hitben, és úgy tudok jelen lenni, hogy ezt a nagyon nehéz kérdést el tudom valamilyen szinten dönteni, még cselekvő is tudok lenni, de tudok lenni, most azt mondom, passzív is, most a szónak pozitív értelmében. Mert nem tehetek mást. De itt mindig az isteni akarat fogja ezt, úgy nézzük, eldönteni. Mert Jézus is volt sok eset, amikor gyógyított és nehéz helyzetekből kihozott embereket, és voltak helyzetek, amikor mondom, nem küldetett oda Jézus. Milyen furcsa. Nem segített rajta. És voltak megáltalkodott emberek, akik akaratukban, nézőpontjukban minduntalan nem akarták felismerni, amit ő mondott, bármit mondhatott nekik, biztos, hogy mindig megtalálták a kifogást. És nem lehetett rajta változtatni. Tehát itt van az, amit az akaraton belül érzékelhetünk, és ez talán nagyon nehéz, hogy van egy olyan szabadság, pont ezért, mert Isten így alkotta meg a teremtett világot, és ezért tökéletes az élet, hogy megéljük, azért nem irányított most olyan direkt módon, és azért is történik, és van egyéni felelősségünk, mert hogy itt megtörténhet, most idézelve mondom, minden. Minden is annak az ellenkezője. És ezért is nehéz talán nekünk, ugye? És itt jön ez, hogy itt ebben az életben olyan valóságos az, amit megélünk, és megélhetünk. Persze vannak törvényszerűségek, amelyeken belül nagyjából tudjuk, hogy mi történhet, de vannak meglepetések. Vannak úgymond véletlenek, amire azt mondjuk, hogy hát hívő ember nem mondja azt, hogy véletlen, mert minden az Isten akaratán belül mozdul, de úgy véletlen, vagy úgy váratlan esemény, hogy mi arra aztán nem gondoltunk. Illetve Isten is, tegyük fel, én nem kértem dolgokat, és mégis megkapom. Mert az ő akaratán belül mégis úgy mozdul, hogy megadja nekem. Illetve vannak dolgok, amiket kértem, és ugye mégsem kaptam meg. Tehát, hogy ott van benne ez a szabadság. És ezt a legjobban, hogy helyesen értsük, ugye az atya kifejezése, amikor én imádkozom az atyámhoz, akkor mi történik? Van egy bizalmi légkör. Nem mindent oldunk meg azonnal, mint ahogy egy apa is a fiát végig kíséri az úton, hagyja, hogy megtörténjenek vele dolgok, nem mindig emeli ki, nem hagyja őt menni az úton, meg hogy döntsön, azt is hagyja, de vele van. Értelmezik az életüket, mint egy családban. Le tudnak ülni, és meg tudják beszélni, hogy mi történt. Milyen baj az, hogy egy apa mindig megmondja a gyermeknek, hogy most mit csinál? Nem tud élni. Nem dönthet semmiben. Isten nem akarja, hogy az ember ilyen legyen, de ennek ellenére mondja, hogy mi az ő akarata. De ezek mind olyan nyitások, amiben a mi akaratunk megvan. És nem nyomja el az ember akaratát. És ebben van igazából az óriási kegyelem, hogy benne van a mi akaratunk szabadsága az isteni akaratban. És amikor ezt fölismerjük, hogy amikor kérjük, hogy legyen meg a te akaratod, akkor erősítjük a saját jó beágyazott akaratunkat is az isteni akaratban, és akkor pontosan a szabadságunkért imádkozunk. Azért a szabadságért, amit féltve őrzünk az Istentől, hogy jaj, csak nehogy. Hát pont az egyensúlyt fogjuk megtalálni, hogy találhatjuk meg. Tehát itt jön be, hogy a tanú az tudja, hogy van egy mennyei atya, akivel végig az atya is tanú. Tehát hogy mondjam, az Isten is tanulja annak, ami veled történik. Tudója annak. Mi együtt vagyunk benne. És ez hihetetlen nagy erőt tud adni. Ez adott Jézusnak is erőt, mikor legyen meg a te akaratod, ne az én akaratom, legyen meg. Isten, tudod, hogy miért, hogy én ezt el akarom kerülni, ezt a keserű poharat, de tudom, hogy azért születtem, hogy ez kígyam. És ez elég volt, hogy együtt volt az Istennel, és ezért az engedelmessége is megerősödött, mert tudta, hogy az Isten együtt van vele, ő is tudója ennek. És nincs feszültség. Ugye az életünkben az alapvető krízis, hogy azt érezzük, hogy nincs velünk Isten. Hát Isten hol volt, amikor mindez történt, hogyha nehézségben vagyunk, és ezért feszültségben vagyunk az Istennel. De amikor ez a hit belép az életünkbe, vagy látás, akkor megszelidül ez a dolog, és annak ellenére szelidülhet, hogy nem úgy történik, ahogy vágyjuk, de mégis érezzük a szeretet áramlását, ez olyan, mintha valami rossz történik, és átölel valaki. És ad erőt. Vagy értelmezi számomra, vagy meglátok benne valami más, vagy felismerem, hogy tanú vagyok, és nem tehetek semmit. Vagy illetve felszabadíthat, hogy eddig azt hitted, hogy nem tehettél, és most lásd, tehetsz valamit. Ez is lehet. Tehát van az Isten jó akaratának úgymond hatalma, hogy keresztül vigye a szándékát az életünk kuszasságán, és ez a számunkra pozitívat jelent, még akkor is, ha szenvedésbe jutunk, még akkor is, hogyha erőtlenségbe vagy fájdalomba jutunk, és ezáltal fog az életünk, azt mondom, együtt munkálkodni minden körülmények között az isteni akarattal, mert végre le tudtuk győzni, vagy fel tudtuk ismerni ezt az egész feszültséget, hogy ez lényegében nincs. Most a hit szempontjából feloldódik, mert azt érzem meg, hogy itt harmónia van. És a szenvedésnek ilyen értelme van értelme, célja. És hát persze ez egy alázat, hogy ezt felismerem, de könnyebben el tudok ide jutni, ha elkezdem egy kicsit kutatni és érteni. Hát akkor nem egy ilyen lózunk, hogy legyen meg a te akaratod. Na jó, köszönöm ezzel most. Nagyon ki vagyok segítve. Mert ez megugorhatatlan nagy dolog ezt kimondani. De akkor, amikor megnézzük, hogy miért, vagy hogy, meg mi ennek a mélyebb tartalma, akkor láthatjuk ennek a felszabadító erejét. Tehát ez egy félelmetes érés. Ugye Luther azt mondja, hogy ezzel foglalkozva, hogy ugye a legnagyobb gonosztevő önmagam lehet, tehát nagyon ezt a vonalat erősítette, hogy én vagyok a bűnös emberi én, és az akaratom az, ami legjobban ellene szegülhet Istennek. Persze érzelmek is, bármi. Tehát amikor magunk ellen kérjük Istent, ő így látta ezt, akkor kérjük azt, hogy legyen meg a te akaratod. Én most próbáltam ezt feloldani. Önmagadért kérjed. Jó értelemben. Önmagadért kéred. Nem magad ellen. Persze, úgy nézzük, hogy én, aki mindig mást akar, akkor persze, ilyen értelem. Csak fölismerjük, hogy több vagyok én annál. És akkor... A másik dolog, hogy Isten akarata, hogy legyen meg ugye a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Az ember azt hiszi, hogy Istent korlátozni tudja. Ez egy másik nagy illúziója az embernek. Amit az élet szenvedése és egyéb vagy megpróbáltatásai próbálják összetörni ezt, Olyan értelemben, hogy amikor fájdalomra jutunk, akkor ismer, akkor például kérünk Istentől, ugye? Addig lehet, hogy nem kértünk. Mert akkor az ember fölismeri azt, hogy van egy akarat, ami nem csak valahol munkálkodik, ha én oda megyek, akkor kérem, hanem mindenhol. Ez a mennyen és földön. Nem egy rezervátumban van az Isten, ahol csak ott azon a területen ő ott az Úr, hanem lényegében mennyen és földön, és az egész mindenségben az ő akarata így megnyilvánulhat. És ezért érezhetjük azt, hogy az életünk nincsen elrejtve, és megerősödhet a szívünk és a lelkünk. Tehát alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, ez jó értelemben, hogy felmagasztaljon titeket annak idején, és hogy felismerjétek, hogy mi az Isten akarata, amivel munkálkodni akar. Ahogy mondja Pál is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, és itt jön ugye a csoda, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Akkor itt vannak az akadályok, az zúgolódás, a vonakodás, nélkül tegyetek mindent, mert az ember ezt nem biztos, hogy fel tudja mindjárt ismerni. És vannak akadályok, amelyeket át kell lépnie. Tehát így tudunk a lelki ajándékainkkal és az életünkkel is jól sáfárkodni, és akkor már, és azt mondom, ha idáig eljutunk, akkor az üdvösségünkön is tényleg munkálkodni, mert akkor Istennel egyfajta harmóniába kell. Ez az üdvösség. A szeretet kapcsolatban vagyok az Istennel. Akarati szinten is. Tudom, hogy ő, vagy bízom az ő akaratában, megértem ezt a titkot, akkor ha bízom az akaratában, akkor személyben is bízok. Az ő lényéről is meg vagyok mélyebben győződve, és kinyílik akkor nekem ez a megtapasztalás. És több lesz egy egyszerű tedd megnél. Akkor egy személyes kapcsolattá változik át. Hagyja meg Isten, hogy ezen tudjunk gondolkodni és továbbvinni a fonalat az életünkben. Amen. Imádkozzunk. Imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Nehéz nekünk, Istenünk, az a mondat, hogy legyen meg a Te akaratod, add, hogy közelebb jussunk ehhez az igazsághoz, és megláthassuk, hogy ebben mennyi lehetőség van, mennyi új út van benne, és mennyi új változata az életnek. Add meg, hogy tudjunk harmóniába kerülni a Te akaratoddal, de ne kényszer alapon, ne az értetlenség által, vagy a mindent föladás által, és azáltal, hogy nem akarunk szembenézni önmagunkkal, és igazából lehet, hogy veled sem akarunk találkozni. Csak végtelenül leegyszerűsítjük az életet különböző gondolatokra, érzésekre, és azt hisszük, hogy ezzel már mindent tudunk. Köszönjük, hogy Te többet szántál az emberi sorsban és életben, és ezért annak teljes szélességét úgy határoztad meg, hogy annyi minden történhet velünk, és ezen keresztül mi értelmezhetjük, megélhetjük az élet dolgait, emberi kapcsolatainkat, utunkat, céljainkat és vágyainkat, és Te mindezt belehelyezted a Te akaratod mezejébe, és abban mindennek rendelt helye van, és ideje. És köszönjük, hogy azért küldted Jézus Krisztust ebbe a világba, hogy mi erről tudjunk kérni Téged, hogy hass az életünkbe, hogy harmóniába kerüljünk veled, és hogy Jézus Krisztusban szerető mennyei atyaként ismerjünk föl, aki nem szenvedést akarsz nekünk okozni, és nem félrevezetni akarod az életünket, hanem szabadítani akarsz csapdákból, nehézségekből, élethelyzetekből. Kérjük, hogy szabadítsd az életünket, és add, hogy őszinték legyünk veled, és keressük a Te akaratodat, és felismerjük a saját akaratunk viselkedését, viszonyulásait, hogy így tisztább legyen a látásunk. Légy a betegeinkkel kórházban, akik vannak műtét után, hogy felépülnek, már otthon vannak. Légy az ő gyógyítójuk, légy idős testvéreinkkel, akik nem tudnak már eljönni. de lélekben közöttünk vannak. Áld meg az iskolai hitoktatást, a gyermekek szívét, hogy befogadjanak és megismerjenek téged. És kérjük most áld meg ezt a gyülekezetet, és hallgass meg a mi kéréseinket, imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Amen. Áldás békesség.